áldottan, kövéren és zsongva köszöntött be a nyár. A terméstől terhes búzaföldeken mindenütt szólt a haris, a píp virított, mint a vér, a kalászok sárgállottak, mint a viasz, s még kicsike szélben is zizegtek minduntalan úgy, hogy olyan volt a táj, mint a lefektetett óriás hangszer. Szétszórtan, erre-arra bogják állottak, s édes és átható volt belőlük a széna illat. Este szúnyograjok kavarogtak, annyian, hogy szinte sűrű volt tőlük a levegő. Távolabb, közelebb vadgalambok nyögtek, fönn vadrucág úztak át gyorsan, sivító szárnyal, és a kántorrétben nagyokat bömbölt a vízibika. A széna gyűjtés és bogjázás ideje alatt múlóban volt a bodzafák szagától, reszketni lehetett. Én nem mondom, hogy nem voltak már azelőtt és azóta is olyan nyarak, de nekem ez lesz mindörökre a legszebb, mert akkor kezdtem nyíló szemmel és nyíló lélekkel föleszmélni rá, hogy mi is van hát körülöttem. Óriási méreteivel és kékségével az ég, minek bámulatával nem tudtam betelni, s szinte betegesen bolondja lettem egy addig előttem ismeretlen vonzásnak, a neszező, az egyre virágzó határ illataival és színeivel, és ismeretlen és alig felfogható bogár és lepke drámáival. Annak előtte bizony alig figyeltem meg az évszakokat. Az őszből csak a zúgó fákra, az egyre hulló falevelekre, a fonnyadó, avar, borszerű szagára, a ködben elvesző, gyászoló határra, a koppanós esőcseppekre, s a szívemig riadó nagy-nagy borzongásaimra emlékeztem. A télről azt tudtam csak, hogy roppant havas síkság fölött fekete varjú sereg száll, ismeretlen és bizonytalan cég felé, hogy nincs öröm, nincs egy talpalatnyi hely se, ami enyhe volna, hogy a kutyák szűkölnek és vonyítanak a csillagokra, hogy körös körül mindenit csak a kínszava az, ami hallható, azon túl meg csend van, mint a mélyre eltemetett vasban. A tavasz csak libavirágokat jelentett nekem, meg szelet, amik felcseperesítik a számon és az arcomon a bőrt, meg a kis pocsolyákat a tanya körül. Aztán a szántóló zsigereiben és idegeiben azt a furcsa zengést, ami a megfeszült patákon át a földig morajlik, s a bágyat állatszemeket, amint este felé már azt kérdezték, hogy miért olyan nagy a szántás kínja, a gyeplő, a kisefa és az ostor gyötrelme. A nyárból még csak az alma ízére emlékeztem addig, meg az ól hűvösére, a legyek dongására, a tátogó tyúkokra, meg hogy megvastagodik a sarkamon a bőr. Szóval az érzékelhető és megfogható valóságokra. Igen, odáig így jelentkeztek csak előttem az évszakok. Úgy szólván csak a bőrömet érintették, s aztán, mint ahogy jöttek, ismeretlenül elsuhantak tova. Soha nem próbáltam elébük nézni, vagy utánuk bámulni. A lelkemet még nem érintették meg. Annál nagyobb volt hát a megdöbbenésem akkor nyáron, mikor először próbáltam az érzékelhető világ dolgai mögé odapillantani. Minden hangban, minden színben, minden növekedő gasszálban azt az okot kerestem, amiért létrehozta a hirtelen szinte viharként felragyogó értelemmel megsejtett távoli Isten. Hamar rájöttem, hogy még csak az alma se azért terem, hogy én megegyem. Hát még a kis bornyú, hát még a kis bárány. Igen, de megfigyeltem, hogy a kis bárány is lelegeli a legszebb zsenge bimbókat, hogy a bornyú játékból eltapossa a kis csirkét, hogy a héja széttépi a foglyot, hogy a fogoly meg a bogarat, az a csírázó magot. És így tovább. Lassanként ezek a dolgok nagyon problémáim lettek, mint a kereki, átkai és ütlegei. És érdekes, újjongtam belül, hogy az érzékelhető dolgokon túl rájöttem az érzelmi dolgokra. Újjongtam, de egyben meg is ijedtem az élő világtól. Annyira belegabajodtam a körülöttem zajló titkok kavargásába, hogy sokszor azon vettem magam észre, hogy hangosan beszélek kin a mezőn. Éjjel sokat fetrengtem. Hánytam, vetettem magamban a dolgokat, és boldog voltam, hogy íme már nem vagyok kisgyerek. Mikor otthon anyámmal elkezdtem efféle dolgokról beszélgetni, nagyon megijedt és megtapogatta a fejem, hogy nem napszúrást kaptam-e. Mikor meggyőződött róla, hogy nincs ilyenfajta bajom mégse, azt mondta. Az élet és a körülötte kavargó titok olyan, mint a füst. Ne kurkázd, nincs annak értelme. Azon igyekezz, hogy mire megházasodsz, legyen 30 darab birkád. Én nagyon elszomorodtam, s egyszeribe idegennek éreztem magam otthon. Azon túl nem vágytam többé úgy haza, mint addig. 13. éven felé közeledtem, és rohamosan sodródtam a lét és a világ dolgai felé, mert mindenáron meg akartam tudni, mi az a megfoghatatlan valami, ami az ösztön és a sejtelem mögött van. Bizony, bevallhatom, hogy ma se tudok felőle többet, mint akkor. Talán kutató ösztöneimmel és sejtéseimmel, megtaposott és jogaitól 1000 évig elütött apáim életére éreztem vissza. Az ős állapotra. Valahogy nem is a 6., hanem a 9. érzelemmel tapintottam az időben öntudatlanul. Mint a farkas, aki nemzedékeken át kutyává szelidül, de idegeiben még élnek a régi csapák, a nagy hajszák, menekülések, éhségek és a fogcsikorgató küzdelmek emlékei olyannyira, hogy még álmából is felveri a nyugtalanság ilyenkor kitátott szájjal ordít a csillagokra. Igen. Úgy gondolom, hogy így lehetett valahogy. Borzongtam attól, ami volt, és reszkedtem attól, ami lesz. Ezt kezdte nyitogatni a szememet, és borzolni az ösztöneimet. Hát csak ugyan olyan az élet, mint a füst. Elszáll, semmivé lesz. Tűnődtem magamban azután, hogy anyám kimondta ezeket a szavakat. Akkor hát mi értelme annak, hogy kereki kínoz engem, és én megtűröm. És tűröm majd a másik, a harmadik, a 10. gazdám ütlegeit és szidásait is. Néha este, mikor már csendes volt a tanya, csak a kaszálóra kicsapott két ló vasnyügének csörgése, meg a szúnyogok siránkozása hallatszott, kiültem a rosföld szélire, és elgondolkoztam. Mi lenne, ha se szó, se beszéd, csak felkerekednék, s eltűnnék örökre a szörnyű kis pincetéri tanyából. A gazdámnak csak addig lettem volna vesztesség, amíg egy másik bojtárt fogad, s azt kézhez tanítja. Szinte láttam szerencsétlen utódomat, amint szögdösik az ütlegek elől, szűköl, mint a megvert kutya, mikor kereki ordít. Persze én akkorra megszoktam mindezeket, hiszen nem volt a testemen olyan hely, amit ütleg ne ért volna. És nem emlékszem olyan napra, amelyikből kimaradt volna a szidás. Nekem már csak a vér borította el az arcomat. A mindennapi megaláztatáskor. S ha úgy sokszor magamban visszaemlékszem, még ma is. Azért szoktam keserűen legyinteni a ma írók felé, akik magukat parasztoknak, illetve népinek nevezik, hiszen azt könnyű hangoztatni. De azt, hogy gyermekkorában valaki pásztor megtérítette a libát, megostorozta a malacokat a mama parancsára, és addig, hogy nem mehetett játszani, bizony édes kevés ahhoz, hogy egész életre magával hordja a megtörettetést, a néppé aláztatás emlékét. Hanem igen, hányódni ott egy fél életen, és paraszti sors minden gyötrelmét, minden kínját, minden magára hagyatottságát élni és érezni, az igen. Feljogosít a nép, hogy ahogy újabban mondják, a népi jelzőre. Abból a sorsból idáig jutni szörnyű az út. Szörnyű, de hasznos. Megtanul az ember gondolkozni, nem ijed meg a világtól, a sebektől, az emberi kicsinyességektől, sok bölcsesség van a tarisznyájában, s a könnye mindig hiteles. Ne tessék hát a hiteles élményt, még a szenvedést is irigyelni, mint sajnos sokan teszik, hanem tessék a pinceréti rosföldről, az istállók vackairól gúnyolva és leköpdösve indulni, és száz ispán kulcsár, gazda, csősz, erdész, és más hasonló emberi dúvad rúgásai között jönni, aztán beszélni. Mindezekről talán nem is kellene írni, hiszen az élet és az idő mindent elrendez majd. De hiába, én is ember vagyok, több-kevesebb hibával, meg aztán ezt az ügyet egyszer úgy is tisztázni kell. De térjünk csak vissza a rosföldre. Bizony, szerettem volna eltűnni onnan, hogy soha se is lássam. Valami érthetetlen vágy élt bennem, hogy én egyszer elmegyek a Jordán folyóhoz oda, ahol Jézus élt. Úgy gondoltam, hogy ha már őt is annyit gúnyolták, üldözték, szidalmazták, hát hasonló a sorsa az enyémhez. Beszerettem volna járni azokat a helyeket, ahol valaha csak megfordult. Izgatott nagyon az az ismeretlen messzeség, de talán még jobban a vándorok egyetlen kincse, a szabadság. Legtöbbször ott is aludtam a rosföld szélibe, s csak arra ébredtem fel, ha a kokas kukarékolt. Igen, mert olyankor még hajnali hűvösség volt, s én a rongyos ingemben megborzongtam. Aratás előtti hetekben a gazdám elkezdett fuvarozni. Orosi posztán ártézi kútat furattak, s a kútmesterek szerszámait ő szállítgatta. Végre hát egy kis nyugodalomhoz jutottam. A rendet már tudtam, a hajnali pelemkamosástól kezdve végig az estéli disznó etetésig, s elvégeztem szó és parancs nélkül magamtól is. Ágnes néni csak a fejést követelte szigorúan. Másként nagyon szelíden bánt velem. Sőt, párszor azt is mondta, hogy sajnál engem, hogy annyi tennivaló szakadt rám. Igyekezett hát segíteni rajtam, ahogy ő mondta. Megkérte Tímár Sándort, hogy segítsen a hajnali és esteli fejésnél. Tímár Sándor fiatal juhász legény volt, s napjában többször bejött a kúthoz inni. Tudod? Mondta Ágnes néni. Ő mégis jobban tud fejni, mint te. Erősebb. A birkák se apasztanak, ha jól kifejik őket. Neked azért is jobb, mert legalább hajnalban alszol addig. Na, ödöskölök, látod, hogy nem vagyok rossz hozzád. Csak aztán a szád el ne járjon Gáspár bátyád előtt. Persze, én örültem a hajnali alvásnak. Azon túl aztán, amíg a gazdám oda volt fuvarozni, Sándor bácsi fejte a birkákat, s hajnalban is, és este is. Ágnes néni meghajtotta az esztringát, a világért se bízta volna rám se hajnalban, se este. Mindig az én pihenésemet tartotta szem előtt. Én csodálkoztam is ezen a jóságon, mert hiszen azelőtt egyáltalában nem törődött az ilyesmivel. Bizonyára édesanyámra való tekintettel teszi, gondoltam, és örültem neki. Este mindig úgy intézte a dolgot, hogy én a legeltetésből be sem mentem, hanem vigyáztam a Tímár Sándor falkájára. Sándor meg behajtotta a kereki birkáit a tanyába fejni, és lehetőleg mindig jó későn. Akkortájban nem volt fontos, hogy a disznókat én etessem meg, sőt, azért se kaptam szidást, ha délben mostam ki a pelenkákat, mert hiszen hajnalban nekem pihenni kellett. Általában egész tűrhető korszak szakadt rám. Kívántam is, hogy kereki hónapig fuvarozhasson. Hisz ő 2-3 napba jött haza, csak, s akkor épp, hogy evett, a kocsira szénát vetett, s már ment is. Hordta a csöveket, fúrószerszámokat és más ehhez hasonló, előttem rejtélyes dolgokat. Így teltek a napok, s én magamban lassanként megbocsájtottam Ágnes néninek minden eddigi cívódását. A kosztom is jobb lett, a dolgom kevesebb. Kezdtem megenyhülni még a gazdám iránt is. Hát, gondoltam, sokat kell nekik is küszködniük. Az élet és a sors kegyetlen, s azért olyan civakodósak. De lám, ha jobban megy nekik, mindjárt emberségesek. Egyszer aztán megtudtam valamit. Olyasmit, amire én nem gondolhattam. Egy este Sándor bácsi nagyon sokáig bennmaradt a tanyában. A falkája már megállott, és én, hogy nem győztem várni a jöttét, a falka mellé heveredtem. Csillagos volt az ég, és körül mindenütt sírtak a szúnyogok. Olyan kicsire húzódtam össze, hogy alig látszottam ki egy szikkonykámból, s félig meddig már aludtam is, mikor hangokat hallottam. Az Ágnes néniét és a Sándor bácsiét. Alszik, mondta Tímár Sándor. Aztán az Ágnes nénit hangját hallottam. Alszik csak ugyan. Csend lett egy kis időre. Eltávolodtak tőlem. Azt hittem, visszaindultak megint a tanyára. Már arra gondoltam, hogy megyek én is utánuk, mikor az Ágnes néni kuncogó hangját újra meghallottam. Vigyázz, mert a gyerek meglátja, azt elmondja Gáspárnak. Gyere, menjünk egy kicsit messzibb tőle. De Sándor már nem volt hajlandó messzebb lenni. Alszik, mondta, s aztán elcsendesedtek. Csak a szúnyogoktól topogó birkák zaja hallatszott. Bizony, azon az estén én olyat láttam, és olyat tudtam meg, amiért kereki Gáspár ott hagyott volna minden fúrószerszámot Orosiban. De én akkor még azt hittem, hogy az életnek és a világnak ez a rendje. Kevés idő múlva aztán odajöttek hozzám, és Timár Sándor azt mondta, hogy amiért olyan jól pásztorítottam, kapok tőle egy kései bárányt. Igaz, hogy a bárány fosos, de ha gondját viselem, kigyógyul. Na, látod, milyen jó ember Sándor bátyád? Mondta Ágnes néni. Engem is ő hitt, hogy jöjjek ki érted, mert Icaka ilyen messziről eltévedhetsz. Amíg így tanakodtunk, s nagy csöndben oda hallatszott, hogy messzi egy kocsi csörögve befordul a gesztiköves útról a mi tanyai dűlönkre. S Bigyú, a puli is elkezd vakkantani az ismerős kocsis felé. Gáspár bácsi, jön hazafelé, mondtam, siessünk. Ágnes néni úgy indult a gyepen, hogy alig bírtam nyomon követni. Persze útközben a lelkemre kötött, hogy egy szót sem merjek szólni, mert akkor nem híja be többé. Tímár Sándort fejni, görcölhetek megint magam. S bizony, alig, hogy megelőztük a gazdámat az érkezésben. Ágnes néni azonnal bement a konyhába, s mikor a kocsi a Bigyú csaholásai között begördült az udvarra, felgyulladt benne a lámpa. Ágnes néni, mint gondos asszony, még oda is tette az asztalra, hogy jól kivilágítson. Én meg a szín aljából oda ügyeskedtem a kocsihoz, s mint alhogy gazdám megkövetelte, gyorsan kifogtam a két lovat, megitattam, aztán megindultam velük a karangót a kaszálló felé legeltetni. A gazdám morogva csak annyit szólt utánam. Aztán hajnalban 2 órakor itt legyél te. Ha elalszol, szétváglak, mint a répát, a fene egye meg a testedet. Aztán elindult nyugodtan befelé. Tudta, hogy nincs olyan Isten, amiért elmerjek aludni. Egész éjszaka egy hancsuk a gödörben kucorogtam. Mikor aztán messze valahol felbúgott egy szarukűrt, felkötő fékeztem a két lovat, újra megitattam, és befogtam. Utána oda mentem az ablakhoz, és bezörgettem. 2 óra van, befogtam. Mire a gazdám kijött, még szénát tettem a kocsira, s odaálltam a lovak mellé. Mikor kereki felült, s már a gyeplőt is a kezébe vette, megfordította az ostornyelet, s a vastagabb végivel fejemre kocogtatott. Te! Az Isten abban jó anyádba, ha nem fejed jól ki a birkákat oszt, amiatt elapasztanak. Kitaposom belőled a ganét, érted? Mert úgy látom, a mai gom olyan nagyon kicsi. Én meg sem ukkantam. Ő meg elindította a két lovat, s elcsörömpölt. Reggel panaszkodtam Ágás néninek emiatt, s megtudtam, hogy Timár bácsi elől bíz kirúgták a birkák a feletejet. Nagyon bánkódtam rajta, meg csodálkoztam is, hogy ha már olyan jó erős és úgy tud fejni, legalább miért nem vigyáz, hisz én jobban vigyáztam az ilyesmire, mint az életemre. Folytak a napok egymás után, mint a jó kenyér. Ágnes néni ügyesen kormányozott mindeneket, birkákat, baromfiakat, malacokat és engem. Én meg csodálkozgattam rajta, hogy mennyire megváltozott. Mindig jó kedve volt, nevetve beszélt velem, a hátamat kedveskedésből meg-megpaskolgatta és folyton fütyörészett. Bizonyosan a jó idő hat rá, és a jó termés kilátás, gondoltam, és szívből örültem neki. Az örömhöz hozzájárult még az is, hogy Tímár Sándor csak ugyan megtartotta az ígéretét, pár nap múlva kaptam tőle egy kis bárányt, olyat, amit ő úgyis a dögnek szánt. Igaz, ha jól körülnézte az ember, valami kis reménye volt hozzá, hogy talán életbe is maradhat. Nyár elején, mikor a forróság beköszönt, sok van ilyen a székes legelőkön. A gyep elszáradtával az ilyen bárányok, neki mennek a kottyanóba visszamaradt, pocsolyás lének, isszák, szíják, úgy egyik, mint a másik, egész döglésig. No de hát, mindegy, kaptam a jó bárányt, s jó volt, hogy kaptam. Úgy hozta oda hozzám Tímár Sándor az öliben, s azt mondta, amikor átvettem tőle. Látod, kölök? Vagyonosra teszlek. Csak oszt máskor is vigyázzám a falkámra. Én ígértem, hogy jó, amikor ezután is megteszem. Annyira örültem a báránynak, hogy akkornap nem tudtam másra gondolni se. Még azt is elfelejtettem, hogy olyan az életem, mint egy szomorú, csatkos kis kutyájé, hogy a sorsom rettentő láncra van kötve, és nincs többé szabadulás. Hogy ne örültem volna. Egy egész élő báránynak lettem a gazdája. De nem sokáig tartott az öröm. A gazdám pár nap múlva meglátta, s rám mordott. Honnan vetted ezt? Megmondtam neki. De jóba vagy avval a Tímár Sándorral, mondta. De nehogy azt hitt, hogy itt tejet szopattatsz vele. Pár napig elnézem, hogy itt tartsd, addig keres neki helyet, hozz, továbbítsd. Bizony nagyon leesett az állam. Először arra gondoltam, hogy hazaviszem a kis bárányt anyámhoz. De mikor eszembe ötlött, hogy az mosni jár éjjel-nappal, letettem erről a tervről. Más megoldást meg nem találtam. Szorongtam is nap-nap után, hogy gazdám majd izgálkodik. De aztán eljött a nagy véletlenség. Elintézte simán a dolgot. Azóta tudom, minden probléma megoldható, apró kis dolgok csak. Mert hiszen jön az idő, és minden csomót felrak a véletlenség szárnyaira, s tovább repíti. Ez történt az én bárányügyemmel is. Egy vasárnap kocsira ültette Kereki az egész családját, s elszekereztek rokon látogatni. Magam maradtam. Hamar elvégeztem a tanya körüli dolgaimat, és kimentem legeltetni. Felhős, meleg vasárnap délután volt. A tájon átbillenő felhőzetből itt-ott nagykövér esőcseppek hullottak. A birkák lustán legeltek. A sárguló búzavetések közt mindenféle pípok virítottak, és kék lettek a búzavirágok. Én leheveredtem a legelső szélén a búzaföld mellé, s mint ahogyan szoktam, figyeltem a bogarak és legkék titkait. Maszatos, gané görgető bogarak bugdácsoltak a gyepszálak között, s birkóztak egy-egy gané golyóval, húzták, taszították. A hangyák úgy sürögtek, forogtak, mint nagy vásáron a sok légy. A bibicbogarak farral összeragadtak, s vonszolták egymást. Csend volt, és munka volt, és nász volt a gyepszálak között. Tűnődtem és bámultam, s ahogy ott hasalok a gyepen, egyszer csak mellém lép valaki, köszön, s megszólít. Na kisecsém, mire végzed? Jó napot, fordultam meg, nézem a bogarakat, Nézd azokat. Azt mit tudsz felőlük? Azt, amit az emberek felől, pont olyanok, dolgoznak, meg játszanak. Itt Tímár Sándorra, meg Ágnes nénémre gondoltam. Csodálkozott egyet, s leült mellém a gyepre, kacagott. Azt hogy játszanak, he? Elővettem egy hosszú, száraz, tippanszálat, s odapiszkáltam vele két nász utazó bibicbogárra. Ígyni, mutattam. Az én nyári vendégem hanyat vágta magát, s két combját verte kezével, úgy nevetett. Hínye, az apád Krisztusát, de eleven eszed van, hogy hínak. Megmondtam. Mikor jól kikacagta magát, felült a gyepen, hátizsákját letette, s ezerféle kérdéssel ostromolt. S hogy a feleleteim tetszettek neki, abból láttam, hogy nagy, meleg szemei néha-néha csodálkozva fügtek rajtam. Én azonban nem csak felelgettem neki, hanem beszéd közben jól szemügyre is vettem. 25-26 évesnek találtam. Erős fehér fogai voltak, dús, fürdös haja és zengő, mély hangja. Kék pantallót viselt, és cúgos cipőt. És nem volt se luncsos, se piszkos. Én nem tudom miért, de az első látásra megszerettem. Soha addig ember nem beszélt még úgy velem. Széles, nedves szája volt, s amikor beszélt, tekintetét mindig megfüröztötte a messzi tájban. Alig 10 perc múlva barátok lettünk. Mikor tisztában volt velem, hogy ki vagyok, megkérdezte. Nézzük, mit gondolsz? Hogy én ki, s mi lehetek? Olyan, mint Bogdándinál, a Kovácsnál van szalontán. Segéd. Igaz az Isten fádot, mondta, az vagyok. Csak nem Kovács, hanem asztalos. További beszélgetésünk alatt mindjárt-mindjárt feltkacagott, mert eszébe jutott, hogy a bogarak mit játszanak. Eleven kölyök vagy, ütögetett a hátamra. No, várj csak, mutatok neked valamit. És kibontogatta a hátizsákját. A sok holmi közül előhúzott egy könyvet, s amíg hajtogatta a lapjait, többször is felnevetett. Aztán odahúzott maga mellé, és olvasott. Megint panasz, hát már megint panasz, s akiről szól, mindig csak a pap az. Én nagy szemeket mereztettem, s a bámulattól nyitva maradt a szám. A búzaföldek mellett, a gyepen mellettem feküdt egy könyv. Petőfi versei. Abból olvasta a vándorasztalos segéd a legendát. Lihegtem, és a kis lábujjamig megreszkedtem. Mire magamhoz tértem, már újabb helyre nyitott a könyvben, és dúdolva olvasta a verssorokat. Aztán tovább nyitott, és megint tovább. Mikor abba hagyta az olvasást, én már nem voltam se holt, se eleven. Annyira hatalmába kerített a vágy, hogy a könyv az enyém legyen, hogy hallhatóan nyögtem. Szeretnéd, ugye? Vincselkedett velem a segéd, mert látta, hogy fölkavarta a könyv minden csepp véremet. Alig tudtam eldadogni, hogy igen, nem lehet, nincs semmi ma világon ezen a könyvön kívül, mondta szomorúan. Elhallgattunk egy ideig, aztán elkezdődött az alkú. Kértem, könyörögtem, s már-már sírásba csaptam át, amikor eszembe jutott a bárány. A kis báránya, Tímár Sándor ajándéka, amit úgyis el kell takarítanom. Úgy sincs hova tegyem, gondoltam. Felajánlottam hát a könyvért. Az asztalos nem akarta elhinni, csak amikor megfogtam a bárányt és odavittem neki. Hát, öcsém, mondta, ez a kis bárány nem sokat ér. De ha már úgy megbolondított a könyv, akkor legyen a tied. És ideadta. A bárányt aztán egy szennyes zsebkendővel összekötöttük, a lábánál fogva, puhán, hogy ne szorítsa, s fenékkel lefelé beültettük a hátizsákba. Na, kisöcsém, szólt a vándorasztalos. Mondok neked valamit. Kár, hogy itt kell elrohadnod. És ide nyújtotta erős nagy tenyerét, és lassan elballagott. Én ott maradtam, állva a gyepen, kezemben a nyitott könyvvel, s néztem a segéd után, aki jó messzi tőlem még egyszer megállott. A kalapjával intett felém, s azután eltűnt egy érhajlatban. Hogy ki volt, nem tudom. A nevét nem mondta meg. Én azért mégse felejtem el. Vannak órák még ma is, amikor magamon érzem csodálkozó, meleg szemének tekintetét. És ilyenkor szinte látom azt is, hogy átbillen fölöttem egy felhő, kövér esőcseppek hullanak itt-ott, és virít a píp, és a szerelmes kicsi bogarak játszanak a búzaföldek tövén. Mire eljött az aratás ideje, teleszíttam magam Petőfi versekkel, és olyanná lettem, mint az alvajáró. Jaj, de sok hátbaverésnek lett okozója az a verses könyv. Nem azért, mintha a gazdám egyszer is meglátta volna, na, az kellett volna még csak, hanem azért, mert restebb lett a figyelmem, dacos és keserű lettem, sőt, makacs. Az ütlegek elől nem szaladtam, néha meg valami fáradt nem törődömség lett urrá rajtam. Igen, mert azokban a napokban tisztán emlékszek rá még ma is, megesküdtem, hogy én költő leszek. Még akkor is, úgy is, ha rámegy az egész életem, és az egész élő világ minden hatalma ellenem jön is. Igen ám, de hogyan? És miként? Hiszen tudtam, nagyon jól tudtam, hogy én csak egy sántikáló, mezitlásbogas kis paraszt gyerek, egy kis cselét kölök vagyok. És ki segít engem, hogy futom meg azt a roppant utat, onnan a leköpöttek világából, ahol kegyeltlen és irgalmatlan a harc a falat kenyérért, és nem telik az életből és az időből az ilyen bolondériára. Igen, tudtam, vagy legalábbis sejtettem mindezeket, s ezért lettem olyan nem törődöm, mert a fogadozásom mellé rögtön oda szegődött a kétség is, hogy minden hiába. Még ha 6 életem volna, akkor sem bírom elérni, tehát leszek gúnyolt, eszeveszett bolond, aki kutyaként pusztul. Bizony, csak az a düledező szín ott a pincetéren tudná megmondani, milyen kétségbe esetten rogytam le néha a felgyűlt ganéra, és száraz, kegyetlen szemekkel sírtam, amiért megszülettem. Hogy milyen volt a gazdámék felfogása e tekintetben, elmondom azt is. De elmondom mellé, hogy nem csodálkozok rajta, hiszen az olyan volt gazdám féle ember, boszorkányságban, s valami embertelenül csodában még csak valahogy hisz, vagy hitt, abban is azért, mert nem akart rajta sokat gondolkodni. De hogy olyan nyomorult, ágról szakadt, rongyos kis cselét fattyú, akit ő minden percben felrúg, hátba ver, hogy abból költő legyen, olyan nincs, nem is volt még sohas, nem is lesz, mert hiszen a költő híres ember, és az csak természetes, hogy az úrnál kezdődik. Na de, mondom az esetet. Egyszer egy vasárnap az Ágnes néni bátyái és húgai asszonyostól, urastól eljöttek látogatóba, és falatozgatás után kiültek a tanya hűvösibe. Én is behasaltam a porba tőlük tisztes távolban. Beszélgettek. A gazdasszonyom egyik bátya egyszer odabök felém. Erite, hoz egy kis vizet nekem. Én kotródtam szaporán. Mire odavittem neki a vizet, ivott, s a maradékot a szemem közé öntötte. Frissülj, törjön ki a nyavaja, mert megesznek a legyek. Mondta, s nevetett. Milyen gazda lesz belőled? Halusta leszel, he? Én nem leszek gazda, gagyogtam. Nem, hát mi az Isten leszel? Költő, szaladt ki a számon. Ha az anyád Istenit leszel, marha. Először nagyot nevettek mindnyájan, aztán az apámmal míveltettek. Végül a gazdám fogadkozott a sógorai előtt, hogy majd kiverjő belőlem az ándungot, a nihilista istenit annak a jó édesanyámnak. Én riadtan néztem körül, aztán elhúzottam onnan, mint a megrugdosott kutya. Azon túl még Ágnes néni sokszor gúnyolodott velem, bár nem nagyon vastagon, csak úgy féltréfásképpen. Igen, mert ti már elő-elő jövögetett fejni, még olyankor is, amikor annak egyáltalán semmi ideje sem volt.
Te nagy vágyaid vannak,
mondta, ha néha előhívott passzújt válogatni. Úrnak kell lenned elébb, te, csak aztán gondolhatnál ilyesmire.
Te már itt vagy, itt is maradsz.
Meg ez a fene, ha így gondolkozol, he, uragdóva ez. Azok ráírnek ilyesmit sundírozni.
Hon tanultad te meg az ilyesmit?
Itt a ganéba?
Nézd végig magadon.
Nem akarlak böcsmölni, de hiszen olyan vagy, mint egy sáros állat.
Így beszélgetett velem.
Igen. Hon tanulhatnék vajon skitől? Néztem szét a kopaszodó legelőn, de nem láttam mást, csak birkákat, amint összebúttak ott és lihegtek.
Na meg a bigyut,
amint fél rőfnyi nyelvvel lefegyeli a fertő vizét.
Aztán sok év után rájöttem arra, hogy Ágnes néninek mégis volt valami kis igaza. A költészet csak ugyanaz urak dolga. Alig van olyan úri Isten adta, aki ne próbálkozna vele. Csak az a baj, hogy évezredek el ezelőtt élt a múzsájuk, és egészen bizonyosan valami trampli lehetett az istentelen, és nem bír többé inkarnálódni.